Imre János, az OTP Global Markets osztályvezetője van a vonalunk túlsó végén, ha minden igaz. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
Vegyük előre a forintot, ugye itt csendben tesztelgetett 371 nyáj forint környékén.
Aztán fölpattant,
és most reggel nem néztem, de tegnap már 382 is volt, vagy a fölött is.
Így van, ma reggel is 381 fölött jár a forintnak a kurzusa az euróval szemben, de valóban össze is foglaltátok igazából, hogy mi történt eddig a héten. Ugye nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott kereskedés zajlott a forint piacán így szerda délutánig, ugye 372-50, 374-50 között kereskedtek a forinttal a bankközi devizapiacon, aztán szerda délután érdekes módon történt valami, aminek az okát azért teljes egészében mi sem látjuk, hiszen magyar specifikus hír, elemzés vagy adat nem érkezett egyáltalán, tehát nagyon csendes volt a makronaptár. Amit el tudok mondani, és amivel összefüggésbe lehet hozni a forint gyengülését, az talán az, hogy a dollár jelentősebb mértékben tudott erősödni a főbb devizákkal szemben, itt leginkább az euróval, de hogyha magát a dollárindexet nézzük meg, akkor az is körülbelül a múlt heti záróértékhez képest 1%-kal van jobb pozícióba. Tehát nem tartom elképzelhetetlennek az, hogy némi pozíciózárások, esetleg portfólió átcsoportosítások történtek, és azon az illikvid, kevésbé aktív nyári, vagy kevésbé mély nyári piacon ez ilyen mértékű forint erősebb, forint gyengülést hozott. De én azt gondolom, hogy a jövő heti kamat döntés után majd ez, hogy az MNB szállít a megszokott mértékű kamatvágást, illetve a kommentárok is a korábban elmondottaknak megfelelőek lesznek, akkor szerintem vissza fogunk térni a 375-380 közötti sávba.
Jó, akkor meglátjuk. Az mikor van? Melyik napra esik?
Jövő héten kedden.
Kedden.
14 órakor lesz. Igen, a bejelentés.
A szokásos, utána pedig sajtótájékoztató.
Így van, ahogy említettem a dollárt. Amit még a dollárral kapcsolatban azért érdemes megjegyezni, hogy meg az egész nemzetközi környezetet, a hét folyamán volt két fontos amerikai makrogazdasági adat. Egyrészt az ipari termelést tették közé, másrészt ugye a kiskereskedelmi forgalmat, amit azért kiemelt fontosságú adatot. Az ipari termelés tekintetében azért eléggé meglepő adatot, illetve negatív adatot szállított a Fed. Itt a korábbi, vagy már a múlt hónapban is egy gyenge adatot láttunk, ebben a hónapban stagnálást vártak az amerikai ipartól, de aztán a teljesítmény 0,5%-kal romlott, illetve a kiskereskedelmi forgalom is a várthoz képest elmaradt annak a bővülése. Úgyhogy ezek az adatok egyáltalán nem mondhatóak olyannak, hogy a további kamatemelést erősítik, vagy kamatemelési várakozást fogják növelni a befektetőkben. És aztán ennek hatására szépen lassan elkezdtek a 10 éves, illetve a kötvényhozamok is lefelé paraszolni. Ugye a múlt hétvégén az amerikai 10 éves hozam az még 4,1% környékén volt, aki viszont most akar vásárolni ebből a papírból, annak 3,8%-kal kell megelégednie. És hogy a dollár erősödés, annak ellenére, hogy ezek az adatok nem a dollár felé kellett volna, hogy hajtsák ugye az erőt, emellett azért megszólaltak az európai központi banknak a döntéshozói is, itt ugye a német és a hollandi jegybank elnök is felhívta a figyelmet arra, hogy korán sem biztos, hogy az ősz után is folytatódnak majd a kamatemelési ciklus folytatódik, és egyértelműen majd a bejövő adatok fogják a döntést befolyásolni. Úgyhogy nem csak a korábban említett amerikai, hanem a német hozamok is tudtak javítani a pozíciókon, tehát most 2,4% környékén kereskednek a német 10 éves kötvényekkel.
Ugye hétfő hajnalban talán jöttek GDP adatok Kínából, amelyek, hát már akkor is mondtuk, hogy azért nagyon kiegyeznénk azokkal, de a kínai léptékkel nézve nem voltak kielégítőek. Ez hogyan befolyásolt bármit így a globális gazdaságban, makrokörképben, devizákban?
A kínai adatok valóban elmaradtak, tehát a növekedési adatok elmaradtak a vártól. Ott azért azt még hozzátenném, hogy a járványügyi korlátozások feloldása utáni időszakot élik a a kínaiak, és a gazdaságnak az alkalmazkodás, az újra nyitás az zajlik szerintem, tehát ez a folyamat még a következő 1-2 negyed éven keresztül el fog tartani, de a várthoz képest gyengébb adatok azért a hét elején meglátszott, mint a nyersanyagok árváltozásán, tehát egyrészt az olajár, másrészt a gáznak az ára, és a fémek, illetve nemes fémek ára is elkezdett lefelé menni, de aztán ez elég gyorsan lerázta magáról a piac, ezt a növekedési félelmet, úgyhogy én azt gondolom, hogy jelenleg kevésbé, ez sokkal inkább majd a jövő heti kamatdöntése fogják a piacot befolyásolni, a piac irányát, ezek fogják meghatározni.
Uh-huh. Oké, okay, mi van? Hát, hogyha már kamatdöntés, akkor török. Ott mi újság náluk?
Hát az egy izgalmas dolog, ugye tavalyi évben mindig azt láttuk, hogy a török jegybank annak ellenére, hogy az infláció rekordokat döntöget, folyamatosan csökkentette a kamatszintet. 2021-ben ugye 19%-ról egészen 8,5%-ra csökkentették a kamatszintet, aztán az elmúlt hónapokban egy jelentős fordulat történt a monetáris politikában.
Itt a választáshoz kapcsolódóan Erdogan nyert, és akkor megszűnt a nyomás?
Igen, talán emlékeztek, hogy 2019 és 23 között talán 4 vagy 5 jegybank elnököt fogyasztott el a miniszter, vagy az Erdogan elnök, hogyha lehet ezt így mondani. Uh-huh. Úgyhogy most kíváncsian várjuk, hogy az új miniszterelnök az új jegybank elnök meddig fogja húzni. Minden esetre a kamatot elkezdték emelni a törökök is az elmúlt döntés, vagy az elmúlt tegnapi kamat döntés után, hogy 17,5%-ra emelték az irányadó kamatrát, tehát ez egy 2,5%-os kamatemelés volt, ami azonban még a jelenlegi inflációs szintől, ami 35% jelentős mértékben elmarad, tehát azért itt pozitív reálkamatról egyelőre nem beszélhetünk, és azt gondoljuk, hogy a külföldi befektetők visszacsalogatásához azért mindenképpen szükség lenne, hogy egy jóval markánsabb, magasabb szinten stabilizálják, hogy emeljék a kamatot, és a stabilizálja mind a török lirának az árfolyamát, illetve
uh-huh. Most a választás óta hogyan mozgott a léra? Folytatódott az esés, vagy azért volt?
Az esés folytatódott, viszont a tegnapi emelés után, ami a piaci konszenzus az 20% volt, tehát egy jóval nagyobb, egy 5%, egy 500 bázispontos emelést várt a piac, ez nem következett be, ennek ellenére a léra jelentős mértékben már nem gyengült. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyelőre talán ezzel a léra további leértékelődését fékezni tudják, de megfordítani, hogy a felértékelődés, ez az előbb említett, mindenképpen egy reálkamatra lenne szükség rövid távon.
Hogy keretes szerkezetbe foglaljuk a beszélgetést, egy pillanatra visszakanyarodnék a Magyar Nemzeti Bankhoz, illetve a kamatdöntéshez. A forintnak az elmúlt időszakban tapasztalt a fluktuációja, nevezzük így, az befolyásol-e valamit a kamatpályán, vagy pedig továbbra is egyértelmű a piaci várakozás, hogy 1%-ponként folytatódik a csökkentés akár az év végéig?
A várakozás az, hogy továbbra is a 100 bázisponttal fogja egy bank csökkenteni, és valamikor ugye ősz folyamán el fog érni az egy napos betéti kamat rátának az értéke a jegybanki alapkamatnak a szintjét, a 13%-ot. Én azt gondolom, hogy továbbra sem fog a jegybank ezekre az árfolyam kilengésekre reagálni, tehát az a úgymond kikövezett út, illetve az, amit a korábbi alkalommal a jegybank alelnöke elmondott, annak a mentén fognak haladni a kamatvágásokkal, és szerintem ez a forintot a következő hónapokban stabilan tarthatja itt a 3.70-3.85-ös szint között.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót.
Köszönjük, jó munkát még már, aztán jó hétvégét.
Én is köszönöm szépen, jó hétvégét. Szerusztok, viszont hallásra.
Imre János, az OTP Global Markets osztályvezetője beszélt nekünk, hát egy csomó mindenről, itt forintról, Kínáról, jegybanki kamatokról, devizamozgásokról.